Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segítségünk és ünnepi Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg Istennek igéjét, amint az írva található az apostolok cselekedeteinek második fejezetében, a második fejezet 37. versétől a 47. versig terjedő szakaszában. A hosszabb ige szakaszt a gyülekezet leülve hallgassa végig. Így szól Istennek igéje. Amikor ezt hallották, mint a szíven találták volna őket, ezt kérdezték Pétertől és a többi apostoltól. Mit tegyünk, atyám fiai férfiak? Péter így válaszolt. Térjetek meg és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében, bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. Még más szavakkal is lelkükre beszélt, és így kérlelte őket. Szabaduljatok meg végre ettől az elfajult nemzedéktől. Akik pedig hittek a beszédének, megkeresztelkedtek, és azon a napon, mint egy 3000 lélek csatlakozott hozzájuk. Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. Félelem támadt minden lélekben, és az apostolok által sok csoda és jel történt. Mindazok pedig, akik hittek, együtt voltak, és mindenük közös volt. Vagyonukat és javaikat eladták, szétosztották mindenkinek, ahogyan éppen szükség volt rá. Napról napra álhatatosan, egy szívvel, egy lélekkel voltak a templomban, és amikor házanként megtörték a kenyeret, örömmel és tiszta szívvel részesültek az ételben, dicsérték az Istent, és kedvelte őket az egész nép. Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel. Isten tegye áldottá az ő igéjét, hogy annak ne csak hallgatói, hanem megtartói cselekvő is lehessünk. Ezért is imádkozzunk most fennállva. Mindenható Istenünk, szerető mennyei atyánk, köszönjük az ünnepek csendjét. Köszönjük, hogy minden ünnep a te nagy tetteidre emlékeztet minket, így ez a mai pünkösdi ünnep is. Magasztalunk azért, mert cselekvő Isten vagy, és minden tetted mögött irántunk való kimondhatatlan szereteted munkálkodik. Köszönjük, hogy ígéreteket adtál nekünk, és azokat be is teljesíted. Köszönjük neked, megváltó Urunk Jézus Krisztus, hogy valóban nem hagytál árván minket, elküldted szent lelkedet, és ő ma is bátorít, vigasztal, vezet és tanít mindannyiunkat, akik hiszünk benned. Alázatosan kérünk, árasz kiránk most is szent lelkedet, hogy ő tegye érthetővé, élővé és hatóvá az igét számunkra. Amen. Istenek igéje, melynek alapján ezen a pünkösdi ünnepen az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, írva található Pál apostol Efézusiakhoz írott levelének második részében, a második rész 19-től 22. versig terjedő szakaszában. A textus felolvasását és a prédikációt a gyülekezet ülve hallgassa végig. Tehát itt szól Isten igéje, az Efézusiakhoz írott levél második fejezetének 19. versétől. Ezért tehát nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és házanépe Istennek. Mert ráépültetek az apostolok és a proféták alapjára, a sarokkő pedig maga Krisztus Jézus, akiben az egész épület egybeilleszkedik, és szent templommá növekszik az Úrban, és akiben ti is együtt épültök az Isten hajlékává a lélek által. két évvel ezelőtt nyáron a teológiával Pál apostol útja nevezetű utazáson vettem részt. Ez azt jelentette, hogy Törökország nyugati partvidékét, valamint Görögország egy részét bejártuk két hét alatt. Azokat a helyeket látogattuk meg, ahol Pál apostol is járt, vagy legalábbis valamilyen szinten kötődött hozzájuk. Így jutottunk el Efézusba is. Ez a város, ami most Törökország területén található, lenyűgöző volt. Láttuk a hatalmas épületmaradványokat, köztük a Diana vagy Artemis templom maradványait is, ami csupán pár oszlopból és elszórt kövekből állt most már. De amikor Pál a levelét megírta Efézusban, még teljes pompájában állt ez a templom. Ez a templom az ókori világ hét csodájának egyike volt, mivel hatalmas és gyönyörű épület volt. Ez az épület azonban nem gyülekezési hely volt, hanem az istenség szobra állt benne, valamint az őt imádók áldozó helye. Volt funkció is ennek az épületnek, kincsek tárolása történt itt, de biztonságos helynek számított a kincseknek, de az embereknek is, akik az épület körül menedéket találhattak. De abban az időben állt egy másik templom is, Jeruzsálemben. A zsidók a vándorlások alatt sátort készítettek Istennek, majd Dávid a Sion hegyét szánta Isten lakóhelyül, aztán Salomon meg is építette ezt a templomot. A zsidóknak azért volt fontos ez, mert Isten kinyilvánította szándékát, miszerint teremtményei között akar élni. Ezt olvashatjuk is Mózes második könyvében. A zsidóknál azonban a templom egy idő után már nem ezt jelentette, hanem kiválasztottságuk, nemzeti azonosság tudatuk középpontja lett csupán, ami más népek lenézéséhez vezetett. Ebben a két templomban, ugye két templom közül most már egyik sem áll, és a népeik utálták egymást, de mégis volt egy közös bennük, mégpedig az, hogy Isten nem lakott benne. Felolvasott ige szakaszban is egy templomról olvashatunk, de ezt már nem emberek készítik, ez már teljesen más, mint az említett két templom, hanem ezt a templomot maga az Úristen fogja elkészíteni. Isten akarata nem változott. A teremtményei között akar lakni, és ez a kívánsága Jézus Krisztusban valósult meg. Jézusban új nép teremtődött, ahol a két templom népe most már egybefor, és ahol nem számít, hogy ki minek született, zsidónak vagy pogánynak. Ennek az új népnek új templomot épít az Úr. Mivel az új népet sem lehet földrajzilag behatárolni, ezért az új templomnak is olyannak kell lennie, ami fizikailag behatárolható, ami nem behatárolható. De akkor milyennek is képzeljük el ezt a templomot? És vizsgáljuk meg a továbbiakban az ige alapján, hogy milyen részekből is áll ez a templom. Az első, amit Pál említ, az a templomnak az alapja. Az alap a legfontosabb része az épületnek, hiszen minden erre épül. Jézus is többször említi, hogy egyházát sziklára építi. Sziklára, ami a legkeményebb alap. Éppen emiatt furcsa azt olvasnunk, hogy proféták és apostolok az alapjai ennek a templomnak. Valóban emberek lennének az alapjai Isten új templomának? Vajon olyan szentül éltek-e a proféták, hogy alapul szolgálnak egy ilyen építménynek? Gondoljunk csak Jeremiásra, aki sokáig húzódozott attól, hogy teljesítse Isten akaratát, de illés is elbújdosott, megsértődött, meg akart halni. Jónás pedig talán az engedetlenség egyik legjobb példája. De az apostolok is hasonlóak voltak. Gondoljunk csak Péterre, aki megtagadta Jézust, vagy Jakabra, aki összetűzésbe került Pállal. Ezek az emberek lennének valóban az alapjai Isten templomának? Nem. Hiszen nem a személyükre gondolt itt Pál, hanem arra, amit tanítottak. De ez a tanítás nem az emberi fejükből pattant ki, hanem a Szentlélek munkája által tudták Isten tanítását továbbadni. Isten a Szent Lelke által nyilatkoztatta ki magát nekik, és olyan tettekre indította őket, amelyek az ő akaratát tükrözték. Sokan úgy magyarázzák ezt a részt, hogy a proféták az Ószövetséget jelentik, az apostolok pedig az Új Szövetséget. Egy azonban biztos, hogy a proféták és az apostolok tanításait és tetteit, amik isteni kinyilatkoztatások voltak, lejegyezték, és ezek a tanítások most a Bibliában találhatók. Tehát az alap a Szentírás, ami Istentől ihletett a Szentlélek által. Az alapok azért a legfontosabb részei az épületnek, mert mozdíthatatlanok, nem lehet abból lefaragni, mert akkor az épület szilárdsága és biztonságba kerül veszélybe. Ugyanígy a Szentírásból sem lehet elvenni, sem hozzátenni, mert Isten akarata az alap, amire épül az egész templom. Pedig sokan próbálkoznak elvenni vagy hozzátenni a Szentíráshoz. Gondoljunk csak a más vallásokkal szimpatizálókra, akik próbálják összeosni a vallásokat, hogy egy új masszavallás legyen, ami kiszolgálja az Istentől eltávolodott ember igényeit. Nem tesznek sokat, csak egy-két részt kihagynak a Bibliából, mondjuk a bűnesetet vagy Jézus Krisztust, és már is nincs nagy különbség a vallások között. De hasonló a veszély, amikor bizonyos szekták azzal magyarázzák tévtanításaikat, hogy a Szentlélek azt nyilatkozta ki számukra. Egy ismerősöm mesélte, hogy egyszer beszélt egy ilyen szektás fiúval, aki azt mondta, hogy neki szabad paráználkodnia, mert neki megengedte a Szentlélek. De ez nem így működik. Az apostolok itt nem csak a köznapi küldött jelentéssel értendők itt, hanem olyan emberek, akiket maga Jézus hívott el tanítványainak, és akik szemtanúi voltak a feltámadásának. A kinyilatkoztatás az ő életükkel lezárult. Az egyház a Szentírás alapjára épül, és azon áll vagy bukik, hogy ragaszkodik-e a kijelentett igéhez és a kereszténység abban foglalt alapértékeihez, vagy sem. Az egyház, ha elveszíti ezt a ragaszkodást, akkor már nem egyház, hanem egy irodalmi, kulturális vagy társadalmi közösség. A Szentlélek emlékeztet minket a kijelentett igére, de csak arra emlékeztet, ami valóban abban van. Nem sugallhat olyat, ami ellentétben van Isten akaratával, mert az már nem a Szentlélek, hanem valami egészen más. Arról ismerszik meg az igazi Istentől jövő lélek, hogy arról beszél, amiről a Szentírás is. De miről szól a Biblia? Mit vagy kit jelent ki számunkra a Szentírás? Kire mutatnak a proféták? Kiről tesznek tanúbizonyságot az apostolok? Jézus Krisztusról, az Isten fiáról, aki eljött a földre közénk, hogy közöttünk lakjon. Ő az, aki meghalt a mi bűneinkért, hogy szabadulást nyerjünk. Ő az, aki harmadnapon feltámadta halottak közül, hogy minket megmentsen az örök haláltól és örök életet adjon számunkra. Ő az, aki felment az atyához, hogy helyet készítsen számunkra. És ő az, aki megígérte és elküldte a Szent Lelket, akit ma is ünneplünk, hogy lehetővé tegye a vele való találkozást most is, ma is, nekünk is. Jézus Krisztus a sarokkő. A sarokkő alapvetően fontos egy épületben, mert része és lényege az alapnak. A jeruzsálemi templom sarokkövéről írták, hogy hatalmas volt, úgy 13 méter magas is lehetett, ami igen lenyűgözőnek számít. Írásmagyarázók kétféleképpen értelmezik ezt a sarokkőt, hogy melyik kő is lehetett az. Az egyik vélemény, hogy itt valóban a sarokkőre gondolt Pál, ami az épület egységét úgy biztosította, hogy a sokféle kő, amik nem nagyon hasonlítottak egymásra, a sarokkővel voltak összekötve, amik így egységes egészet alkottak. Ez tartotta az össze az épületet. Másik magyarázat szerint itt Pál a bekoronázó főkőre gondolt, ami a boltívek legfelső utolsó köve, ami összetartja a köveket, hogy ne essenek szét. Szíriában keresztény házak feltárásánál találtak is olyan bejárati ívet, ahol erre a koronakőre a hal, az ichtüsz volt rajzolva. akármelyik elképzelés is az igaz, egy mindkettő kőben közös. Mégpedig az, hogy az összetartást, a szilárdságot és a biztonságot szolgálták. Jézus Krisztus az, aki egységben tartja a növekedő templomot, benne illeszkedik össze és növekedik a templom. Az egyház egysége és növekedése összetartozik, nem lehet őket szétválasztani. Nem lehet az, hogy a Krisztust elhagyva a növekedés lesz a cél, mert az már nem az egyház, hanem egy gazdasági társaság, de nem lehet a cél az egység sem, csak az egység. Csak azért kiadni a dolgokat a tanításból, mert még a végén valaki megsértődik. Krisztusban összekapcsolódik a kettő. Csak hozzá szorosan illeszkedve és ragaszkodva lesz meg az igazi egység és az igazi növekedés. Abban az esetben, ha az egyház nem kapcsolódik szilárdan és biztonsággal Krisztushoz, akkor az egysége felbomlik, a növekedése pedig megáll vagy rossz irányba indul. Ezt tapasztalhattuk a múlt rendszerben is, amikor már nem a Krisztus és Szentírás volt az alap az egyház vezetésének, hanem az, hogy megfeleljenek a párt akaratának. Akkor, amikor az egyház eltávolodik Krisztustól, saját magára van utalva, aminek általában nem jó a következménye. Láthatjuk most is napjainkban sajnos az üres templomokat a falvakban, ahol több száz fős templomokban 70-80-an ülnek ott vasárnaponként. Ahogyan az épület akkorához szorosan kapcsolódik a sarokkőhöz, ugyanúgy az egyház is csak akkor él, ha Krisztushoz hű. De ahhoz, hogy az egyház szorosan kapcsolódjon Krisztushoz, az kell, hogy a benne lévő hívek is kötve legyenek Jézus Krisztushoz. Olyan örömhírt hallhattunk itt ebben a szakaszban, ami nem mindennapi. Az előzőekben olyanokról volt szó, akiket távolinak érezhetünk magunktól. Beszéltünk Istenről, aki sokszor megfoghatatlannak tűnik számunkra. Aztán prófétákról, akik több ezer éve éltek, Jézusról és apostolokról, akik 2000 éve tevékenykedtek. De itt ebben a szakaszról magunkról is olvashatunk arról, hogy az előbb említettekkel közösségbe kerülhetünk. Azt olvashatjuk, hogy a Szentlélek által lehetséges ez. Ez a mi pünkösdi örömhírünk. Azt írja az ige, hogy együtt épülünk velük Isten hajlékává a lélek által. Tehát mi is építőkövek vagyunk ebben az épületben, az Isten templomában. De még mielőtt nagyon elbíznánk magunkat, látnunk kell, hogy mi a világ kőfejtőjéből jövünk, mint durva, megmunkálatlan kődarabok. Nézzünk csak magunkra, vagy a minket körülvevő világra. Az ember Istentől elfordult állapotában csak a rosszra képes. Ezt láthatjuk a híradóból is, ahol szinte nap mint nap beszámolnak szörnyűségekről, amit az emberek egymás ellen követtek el. Vagy gondolhatunk családokra, akik az emberi önzőség miatt esnek szét, és még akár sorolhatnám hosszú percekig, vagy órákig tovább. A világ kőfejtőjéből jövünk, és durva, megmunkálatlan kövek vagyunk, és ebben az állapotban használhatatlanok is. Használhatatlanok vagyunk, pedig Isten templomában csak megfelelő alakúra faragott kövek használhatók fel. De akkor hogyan lehetünk mégis építőkövekké? Hogyan lehetséges ez? Egyedül a Szentlélek által. A Szentlélek először azt a munkát végzi el, ami a legfontosabb és a legelengedhetetlenebb. Mégpedig azt, hogy lehetséges legyen a találkozásunk az élő Jézus Krisztussal. Ezt a találkozást hívjuk megtérésnek. Amikor felismerem az igében, hogy ő él, és átélem azt, hogy a bűneim ellenére szeret engem, és azokra bocsánatot szerzett. Ne ijedjünk meg ettől a szótól, hogy megtérés, mert ez azt jelenti, hogy Isten kibékít önmagával, Krisztusban. A Szentlélek munkája az, hogy az embernek utat nyit az Atya szívéhez. Amikor szívből elfogadom Jézus megváltását, az a Szentlélek munkája, aki készítette a gondolataimat és a szívemet arra, hogy megértsem Jézus hívását. A mi részünk az, hogy hagyjuk ezt, és ne hadakozzunk az Istennel. Szentlélek második munkája, hogy ez a megtérés teljes fordulat legyen az életünkben, és alkalmassá váljunk arra, hogy a templom kövei lehessünk, élő kövek, ahogyan Péter fogalmazza meg a levelében. De ez nem emberi erőműve, mert ember erre önmagától nem képes. Emberi erőfeszítés eredménye nem lehet Isten temploma. Isten új temploma nem szent épületekhez, hanem szent emberekhez kötődik, ezért hívjuk az alkalmassá válás folyamatát megszentelődésnek. Ez azonban egy csendes folyamat. Azt olvashatjuk a Királyok könyvében is, hogy a salamoni templom építésénél nem hallatszik véső vagy kalapács zaja. A megszentelődés nem szenzációs csodák sorozata, hanem növekedés a Krisztusban. A növekedést egyrészt növekedést jelent az ismeretben. A megtért ember többet akar tudni a megváltójáról, és azt is tudja, hogy ezt az ismeretet Isten kijelentett igéjében találhatja meg. A növekedés másrészt az engedelmességben való növekedést jelenti. Engedem, hogy az Úr a Szentlélek által munkálkodjék bennem, és nem ragaszkodom régi bűnös szokásaimhoz, hanem hagyom, hogy azokat elvegye tőlem az Úr. A megszentelődés folyamatának eredménye nem marad rejtve. Az eredmény, hogy célba juttat minket az Úr a fiúság, aminek következtében örvendezés lesz a szívünkben és hálaadás, mert Isten ellenségeiből Isten országának polgárai lehetünk. De nem egyedül vagyunk ebben az országban, ahogyan egyetlen kő sem alkothat templomot. A kövek önmagukban semmit nem jelentenek. Olyan ez, mint a hamu alatt lévő parázs. Ha szétterítjük a parazsat, ellepi a hamu és szépen lassan kialszik. De ha összehúzzuk, akkor újra lángra gyúl és még sokáig iszik. Így vannak a hívők is, akikben egyedül kialszik a hit a nehézségek és a reménytelenség közepette. De közösségben látjuk mások életét, példáját, közösségben feladatunk van, mert nem csak magunkra figyelünk. Közösségben láthatjuk, ahogy munkálkodik a Szentlélek mások életében, és a közösség biztonságot is ad. Szentlélek harmadik munkája tehát az egyház, a közösség. Az ő munkája, hogy egységre tud minket hívni különbözőségeink ellenére is. Az egyház nem emberi kézműve, mert akkor régen rossz lenne. Akkor nem lenne egység, mert az ember önmagától csak önmagára képes figyelni. De a Szentlélek az, aki mások felé és Krisztus felé fordítja a figyelmünket. De a gyülekezet nem önmagáért van, hanem a világért, hogy bizonyságot tegyünk, ami megváltónkról, a Krisztusról, és az Atya Istenről, aki elküldte őt közénk. Adja Isten, hogy életünkön és gyülekezetünkön is kiábrázolódjon a Krisztus. Könyörögjünk az Úrhoz, hogy Szent Lelke által munkálkodjon úgy bennünk, hogy Isten hajlékaként tudjunk reménységgel és hálaadással készülni az örökké valóságba, ahol elkészül az Isten temploma. Teljen ez a pünkösd, ami formálódásunk örömében, mi a lélek által van. Úgy legyen. Amen. Fennállva hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Az imádság után csendes percet tartunk, majd közösen elmondjuk az Úr Jézustól tanult imádságunkat, a mi atyánkot. Kegyelmes Urunk, hálát adunk azért, hogy mi is, ma is segítségül hívhatjuk a Te nevedet. Köszönjük, hogy minket is meg tud változtatni Szent Lelked. Köszönjük, hogy egészen újjá tudsz teremteni minket, úgyhogy kiábrázolódjon rajtunk a Krisztus. Köszönjük, hogy már itt beléphetünk a veled való közösségbe. Szeretnénk most rád bízni magunkat és szeretteinket a közelben és a távolban. Könyörgünk egyházunkért, adj lelki ébredést ebben az egyházban. Könyörgünk magyar népünkért, fordítsd ennek a népnek a szívét egészen feléd. Könyörgünk azokért, akiknek különösen nagy szükségük van rád, vigasztaló Szentlélek Isten. Könyörgünk a betegekért és ápolóikért. Könyörgünk azokért, akiknek nincs munkájuk, vagy nincs otthonuk. Könyörgünk a gyászolókért, Te adj nekik élő reménységet, igazi vigasztalást. Könyörgünk azokért, akik egyedül élnek, hogy egyedül se legyenek magányosak. És könyörgünk azért, hogy Szent Lelked formáljon és vezessen minket egész életünkben. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége maradjon veletek. Amen.